Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riád vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, az Egyesült Államokból. Mesélem majd a történeteket Philadelphiából, New Yorkból, a sok-sok mérkőzésről. És van mit, bőven van mit mesélnem. Közvetlen járat volt Budapest és Philadelphia között, és tényleg ez a közvetlen járat, ez azt jelentette, hogy 8 óra alatt már ott voltam Philadelphiában, durván visszafelé is hamar ott voltam, nagyon sokat számít, és ilyenkor semmi podgyászom nincsen. Tehát ugyanezt csináltam már Brazíliában is, ugyanezt csináltam jó pár VB-n, hogy oroszoknál is nem viszek magammal semmit sem szinte. Tehát tényleg csak a töltőkábeleket, régen még azt sem vittem, mert egy fényképezőgépet vittem. Sakban mondják, hogy kevesebb figura, kevesebb gond, és itt is, hát abban a pillanatban, hogy eltűnik a podgyász, meg eltűnnek ezek a dolgok, abban a pillanatban könnyebb lesz az életünk, mert hogy nem kell várni a podgyászra, nem kell szipelni a podgyászt, nem kell leadni a podgyászt a szállodában, hát semmit nem kell, csak menni és élvezni azt, hogy ott vagyok valahol. Hát nyilván ez az kell, hogy hasonló legyen az időjárás. Hát Philadelphiában is, New Yorkban is, meg a köztes állomásokon is meleg volt, de olyan 30 fok, 28 fok, tehát nem éreztem azt, hogy én fulladoznék, vagy fú, de milyen durva lenne. Philadelphiában kisétáltam a folyópartra, és kellemes árnyat adó vadeperfa lombjai alatt pihengettem, és közben ettem a vadepret, és úgy éreztem, hogy hát szép az élet. Ott rengetegen futottak, voltak, akik csak sétálgattak, és tényleg nem voltak szépek ezek a philadelphiai folyók, tehát Duna szebb náluk, és sokkal több szebb folyót láttam Svájcban, meg sok más helyen, de mégis nyugalmat árasztottak. És hát ezek a folyók aztán szépen belemennek a tengerbe, és egy ilyen nagy óriás torkolatról beszélünk, és utána eljutunk a tengerig. Philadelphiában is azért a tengeri szelek egy kicsit hűvöset hoznak ilyenkor, és lehűtik az embert. Tél meg persze olyan, hogy egy picit talán enyhet adnak, bár hozzáteszem, Philadelphiában is vannak kemény telek, New Yorkban meg pláne vannak kemény hideg időszakok, tehát sokszor voltam télen New Yorkban, és szinte mindig fáztam. Hát most azonban nem kell fázni, következésképpen ki lehet úgy menni, hogy az ember valóban nem visz más, csak amit otthon is, pólókat, meg nadrágot, és egy cipőt, és ezzel nagyjából el is vagyunk. Hát gond csak akkor volt, amikor a szurkolói zónából el kellett jönni, ugyanis az Argentina-Ausztria mérkőzést néztem éppen, majd közölték, hogy szerencsére Messi gólját láttam, hogy el kell hagyni nagyon gyorsan a szurkolói zónát, mert hogy vihar lesz. És egyébként a vihartól félnek. Tehát tartanak attól, hogy a vihartól majd valamilyen gond lesz. Érdekes egyébként, hogy ezt komolyan veszik a biztonsági emberek is. Jó a biztonság, bár hozzáteszem, előfordult, hogy az egyik mérkőzése berohant szurkoló, tehát ilyen azért előfordul. Ilyenkor örök életre kitiltják az adott stadionból, sőt, olyan is van, hogy az Egyesült Államok összes, vagy legalábbis az állam összes stadionjából kitiltják az illetőt, úgyhogy ilyen szempontból kemény a büntetés. Minden esetre a vihartól nagyon félnek, és el kellett hagyni a szurkolói zónát. Amint elhagytam, abban a pillanatban iszonyatos módon elkezdett esni az eső. Mindig vittem magammal esőkabátot, de ilyen kis mini nylon esőkabátot. Gyakorlatilag nem tudom, 10 deka nincsen az egész, és ezt kihajtogattam, úgyhogy nem is nagyon áztam meg. Majd jött egy helyi busz, és arra felszálltam. És érdekes volt az, hogy annyira fura helyen állt meg, hogy én figyeltem a kiírásokat, és az alapján tájékozottam, és kijött még több ezer ember a szurkolói zónából, és mindenki jobbra-balra ment, de senkinek nem jutott eszébe, hogy egyébként felszálljon a buszra. Hát nekem eszembe jutott, és nem is volt tömegnyomóra ahhoz képest, hogy hát rengetegen voltunk pedig a szurkolói zónába. Hát ez a busz, ez pont bevitt a városközpontba, ahová egyébként mentünk, és aztán utána átöltözve mentünk a Philadelphia déli részén lévő stadionba, mert a szurkolói zónában a meccs után volt egy másik meccs, amit meg élőben néztünk meg. És közben beszélgettünk a helybeliekkel, akik elmondták, hogy hát többször volt már olyan, hogy vihar miatt kirakták az embereket, úgyhogy ez egyáltalán nem olyan dolog, ami először fordult volna elő. Nagyon örülnek a foci VB-nek, főleg annak, hogy rengeteg a szurkoló, érdekes emberek, sokat beszélgetnek velük, és hát furcsa az, hogy még a tömegközlekedési eszközökön is énekelnek, éjjeneznek, drukkolnak, és hát hatalmas hangulata van ennek, és milyen jó, hogy ilyet megszerveztek itt az Egyesült Államokba, Kanadába és Mexikóba. Úgyhogy az emberek örülnek, de egyébként is az a tapasztalatom, hogy Amerikában jókedvűek, optimisták, javarészt az emberek, hát nem mindenki persze, mert olyan sehol nincsen, de nem olyan pesszimisták, mint Magyarországon sokan, úgyhogy örülnek neki, és hát természetesen, amikor a Philadelphiáról kérdeztem, akkor mondták, hogy hát itt van a világ legjobb foci csapata. Hát persze ezt ugye az amerikai foci csapatra gondolják, de hát azért a Soccer is érdekes persze. Van egy nagyon szép templom, a Szent Pál katedrális Philadelphiában, ezt is megnéztem, a könyvtár épülete is. Ezek az épületek általában, ezek a klasszicista stílusú épületek. Tehát Amerikában eleve ezek a jellemzőek, hogy van az oszlopsor, a tümpanon, és hát tulajdonképpen a Nemzeti Múzeumot, ha megnézzük, akkor el tudjuk képzelni az amerikai középületek 70%-át. A maradék 20, az meg olyan, hogy egy kicsit keveredik szinte minden, egy kicsit eklektikus, van benne neobarok, neogót, neoromán, hát ilyen például a Philadelphiai Városháza épülete, de ilyen mondjuk az egyetem meg a könyvtár épülete is Philadelphiában, amelyeként mindegyik a Logan tér környékén van. És itt van egy nagy Rodin múzeum is. Előtte találjuk a híres gondolkodó szobornak a másolatát, de belül már nem csak másolatokat, hanem eredeti dolgokat is találunk, mert hogy volt egy nagyon gazdag amerikai gyűjtője Rodinnek, és utána a városra hagyományoztam az alkotásokat, úgyhogy most egy pazar Rodin múzeum van Philadelphiában, ezt is meg lehet nézni. Egyébként is a múzeumok világa ez. Philadelphiában is sok múzeum van, Washingtonban is, hát New Yorkban, meg ott van a híres Metropolitan, meg sok minden más is, úgyhogy itt aztán bőven vannak dolgok. Van egy kis negyed, ami szintén érdekes Philadelphiában, mert itt még a lámpák tetején is vannak ilyen kis figurák, meg díszítések, úgyhogy ez is érdekes. Általánosságban a szállodák jelentős részét most már legalábbis itt Pennsylvániában, meg New York államban is 12-ig kell elhagyni. Tehát nincs még az, mint nálunk, hogy 11 óra, meg 10 óra, meg ilyen elhagyási időpontok vannak, viszont bejelentkezni pedig 4 órakor lehet. Úgyhogy ez is érdekes, és megérne egy tanulmányt az evolúciója annak, hogy tulajdonképpen a szállodaipar szép lassan elvet jó pár órát a vendégektől, és ha összeadjuk ezeket, akkor azért nem is kevés, mert hogy régen 12 óráig kellett elhagyni a szobát, és 12-kor lehetett beköltözni. Hát persze mondhatjuk azt, hogy oké, de hát ez szinte lehetetlen, mert közte ki kell takarítani a szobát. Hát a valóságban nyilván ez egy egyszerű logisztikai kérdés volt, mert soha nem volt az, hogy mindig 12-ig várakozott a kedves vendég, meg nagyon ritka volt az, hogy pont délben megérkezett az új vendég, hanem az új vendégek általában délután 1-2 körül érkeztek, vagy később, vagy este érkeztek, és akkor mindig valahogy ki kellett logisztikázni. Hát ezt a logisztikát megszüntették azzal, hogy azt mondták, hogy nagyon jó, akkor 4 órakor lehet bejönni, vagy 3 órakor, de inkább 4 óra. Emiatt viszont rá is kényszerítették az embereket arra, hogy ha hosszabb időt akarnak valahol tölteni, és sok cuccuk van, akkor még szállodai szobát kell pluszban lefoglalni, vagy hosszabb időre, hiszen az a nap már lényegében elveszett, mert csak 4 után tudnak bemenni a szállodába, tehát nincs olyan, hogy délbe bemegyek, és akkor az enyém az egész nap. Úgyhogy ez érdekes, és hát ezt fokoztuk azzal, hogy most már nem is 12-kor kell elhagyni, hanem mondjuk 11-kor, sőt van olyan szálloda, ahol 10 órakor kell elhagyni. Hát ez már egy kicsit túlzás, azt gondolom, hogy a világban, hiszen azt még meg lehet indokolni, hogy 12-ig elhagyod, és akkor 4-ig ne jön a vendég, mert ki kell takarítani. Hát azt már nehéz megindokolni, hogy miért rakom ki a vendéget 11-kor vagy 10-kor. Hát ez nagyjából olyan, mint a hidratációs szünet, hogy az is a pénzről szól, meg ez is a pénzről szól, mert hadd maradjon az a vendég délig. Amerikában maradhat azért délig, viszont 4 előtt nem nagyon engedik, hogy valaki is bemenjen a szobába, a legtöbb helyen, hát mindig vannak persze kivételek. Egyébként hotelek jellemzően Philadelphia jelentős részén és New Yorkban is nagy toronyházakban vannak. Nagyon sokat átalakítottak, valamit persze eredetileg is ilyen hotelnek építettek, és általában a második, harmadik emelet környéken alakították ki a recepciót. A lifttel fel kell menni a recepcióig, a recepciónál van esetleg egy ilyen kis lobby rész, majd onnan a további liftekkel felmertünk a 15-18 akárhányadik emeletre. A nagy toronyházak előnye az, hogy ha magasan vagyunk, akkor szép is lehet a kilátás. Hát ahol mi voltunk például, ott jó lett volna a kilátás New Yorkban is, Philadelphiában is, de sokszor úgy oldották meg, hogy csináltak egy olyan redőnyt, amit nem lehet elhúzni, és akkor elvettek a kilátásból. Hát van még nekik is hova fejlődniük. Egyébként a labdarúgó világbajnokság idejére felmentek ugyanaz árak mindegyik városban, ahol én jártam, de nem annyival mentek feljebb, hogy az elviselhetetlenséget súrolná. Philadelphiában tetszett az is, hogy jó pár étteremnél csináltak ilyen kosárra dobálási lehetőséget, meg focizási lehetőséget. A szurkolói zónában pedig tesztelhette magát minden kedves amatőr sportoló, hogy mennyire tud gyorsan passzolni, és gyorsan forgott ez. Tehát az Európa-bajnokságokon is vannak ilyen játékok, de nagyon nehéz odaférni, mert majdnem mindig rengeteg ember van, nincs kedvünk már sorba állni, a foci meccseknél beengednek rengeteget, és nincsen limitje. Tehát egy picit jobb volt az, hogy itt azért kézben tartották animátorok, és emiatt 40 másodperce volt mindenkinek, az is egy picit élvezet, és akkor utána jöhet a következő, és ettől pörgött az egész, és ettől meg jobb érzése volt az embernek, hogy sok mindent kipróbálhatott, úgyhogy nagyon tetszett ez is. Vonattal mentünk át New Yorkba, dinamikus árazás van a vonatnál, ami azt jelenti, hogy van olyan időszak, amikor $30, valamikor $20 lehet átmenni New Yorkba, és valamikor $250. Tehát emiatt aztán arra kényszerültünk, hogy amikor New Yorkból visszafelé jöttünk ide Philadelphiába, akkor nagyon-nagyon korán kellett felkelni, mert akkor még elérhető áron lehetett visszajönni. 8 órás, 9 órás, 10 órás vonatokra már hát hely ugyan lett volna, csak aranyárba. Úgyhogy a dinamikus árazás miatt itt is úgy kell figyelni, mint a fapados járatoknál, úgyhogy nem egyszerű azért. New Yorkban szokásomhoz híven ezúttal is elmentem a Wall Streethez, bár már nem annyira izgalmas, mint a 90-es években volt, amikor tényleg még itt a öltönyös emberek sokasága sorba állt, meg sürgött, forgott. Ma már elektronikusan működik a tőzsdei kereskedelem, következésképpen itt inkább a turisták fotózkodnak, de azzal együtt is a Wall Street egy részét elkerítették, és a tőzsdei épületét is kordonnal védik. Ma már nem védik viszont kordonnal a bikát, a Wall Street-i jelképet, ami egyébként nem a fal utcában van, hanem a Broadway-nek a kezdeti szakaszánál, meg a Wall Street-nek a sarkánál rengetegen sorba állnak, és tudnak az amerikaiak itt is sorba állni, és mindenki fotózkodik. Úgyhogy egy nagy, hatalmas olyan szoborról van szó, amit 1986-ban lényegében gerilla akcióval idehoztak, és egyszer megpróbálta az önkormányzat elvitetni, akkora volt a felháborodás, hogy utána úgy döntöttek, hogy mégiscsak kell ez a bika szobor, és hát kell is, mert imádják a turisták, meg imádják mindazok, akik Amerika más tájáról ide látogatnak. A szabadság szobrot pedig sokadjára is megnéztem hajóval. Olyan étkezős hajókat csinálnak, hogy a földszinten jegyre adnak finomságokat, hatalmas bulit csapnak, lehet táncolni. Közben, aki fölmegy az első emeletre, az gyönyörködhet a felhőkarcolók látványába. Amikor odaérünk a szabadságszoborhoz, akkor meg a szabadságszobor látványába. Aki a legtetejére megy, az pedig, ha nincs tériszony, akkor sokáig elláthat a szabadságszobor bármelyik oldalánál. Úgyhogy sok ilyen buli hajó van, rengetegen dolgoznak azért, hogy legyen turista, mert itt is jutalékos rendszerben vannak emberek, akik arra várnak, hogy jöjjenek a foci szurkolók, és nézzék meg a szabadságszobrot. A foci szurkolók persze felmennek az Empire State Buildingre is. Itt is van egy gyorsítósáv, itt is van olyan rész, ahová felmehetnek azok, akik többet fizetnek. Hát a VIP az mindig édes persze, még hogyha egy kicsit drága is, de sok ilyen magaslati pont van egyébként, nem csak az Empire State Building, hanem a Rockefeller Center is, meg az új torony, a Freedom Tower is, úgyhogy felülről New Yorkot látni sok helyen láthatjuk. a Times Square környékén pedig csináltak egy skywalkot, egy olyan kis sétarészt, ahol az üvegen sétálgathatunk, és akkor alattunk ott a mélység. Bár ez nincs annyira magasan, de attól még érdekes. Nagyon sok tetőtéri bár van New Yorkban, és divat az is, hogy kerteket csináljanak a tetőterekben. Van egy kedves ismerősöm, és mondta, hogy hát ő is sokat jár az Egyesült Államokból, és hogy tudok-e mondani még neki olyan dolgot, amit mondjuk, hogyha New Yorkba jár, akkor nézzem meg. És mondtam neki, hogy volt régen New Yorkban egy magasvasút, és ezt a magasvasútat átalakították, és kertet csináltak, és lehet sétálni, a magasvasút sínei megmaradtak, csak a sínek közé gyepet ültettek, köré virágokat, és régen egy sétautat csináltak. És ez azért is jó, mert New York fölött sétálok, és az önmagában egy élmény. Ráadásul ugye szép gyep van, szép növények, padok, kilátópontok, gyönyörűen megcsinálták. Úgyhogy ez a New Yorki magasvasút, ezt érdemes megnézni. Meg Brooklynban van egy vasúti kiállítás, ahol ilyen mini maketteket raktak össze, New Yorkot megcsinálták kicsibe, meg a nevezetességeket, és kis vonat jár körbe-körbe. Ez is nagyon tetszett, ott is van bőven látnivaló. Ha pedig fürödni akarunk, akkor kimertünk Coney Islandre. A metró kivisz, és itt van óriáskerék, ringlispiel, egy buli hely New Yorknak a tengerpartja, és itt lehet fürdeni is, természetesen szép homokos strand van, egy kicsit siófok virágát idézi, nagyjából így képzeljék el, azzal a különbséggel, hogy itt nem a Balatonnal találkozhatunk, hanem a tengerrel, meg homokkal, hát azért nem olyan fehéres a homok, inkább azt mondom, hogy kellemes jó a homok, meg nagyok a hullámok is, tehát láttam már jobb tengerpartot a világon, viszont közel van New York, úgyhogy ez se rossz. Philadelphiából még érdemes elutazni Atlantic Citybe, hogyha a meccsek között van egy kis ideje az embernek. Érdekes, hogy engem például vonzanak a különböző gasztronómiai élmények. Tehát az, hogy minden nap Philadelphiába reggel most elmentem, és osztrigás tojást tettem, ez úgy éreztem, hogy így szép az élet. És volt egy olyan időszak, amikor New Yorkban hosszú időt eltöltöttem, és sokszor átmentem hétvégeken Atlantic Citybe, mert ott az egyik szállodában a Kung Pao Chicken, a Kung Pao csirke nagyon-nagyon finom volt. És ennyi, átmentem, és ettem egy ilyet, és jól éreztem magam is. Azt mondtam, hogy szép az élet. Úgyhogy ezért is el lehet menni, de hát Atlantic City az lényegében a keleti partnak a Las Vegas-a. Kaszinó paradicsomok vannak itt, meg a híres kaszinó szállodák. Ugyanúgy itt meg van a Cézár palotája és sok minden más olyan szálloda, amit megtalálunk Vegasban is, az megvan Atlantic Cityben is, és itt is van egy híres hely, a Boardwalk, az a kis sétány, ami a tengerparton végig visz minket, és mellette pedig üzletek sokasága sorakozik, meg játéktermek, meg mindenféle más, ami kell azoknak, akik egy kicsit ki akarnak kapcsolódni. De Philadelphiától nem messze élnek az amisok is. A legfontosabb városok talán Lancaster, és hogyha ide ellátogatunk, akkor itt szállást is kapunk, és innen aztán felfedezhetjük az amis településeket. Az amis nem egy népcsoport, hanem egy vallási közösség, akik kijöttek Németalföldről, meg más európai területekről, és Jákob Amis volt a vezetőjük, és a mai napig tartják a hagyományokat, idegenkednek az elektromos áramtól, emiatt nem nagyon használják, nem részesei az Egyesült Államok ellátó rendszereinek, nem fizetnek adót, nem fizetnek TB-t, de nem is vesznek ki semmit sem belőle, nincs bankszámlájuk, csak készpénzben fizetnek, és a közösség összedobja, hogyha valaki beteg, mert egyébként mindig készpénzzel fizetnek az orvosnak is, és fekete ruhába járnak általában, meg kalapjuk is van a férfiaknak, és általában egy amis családban 9-10 vagy még több gyermek születik. 18 éves korukban a gyerekeket elküldik az angol világba, így hívják az angol világnak a többi részt, ami nem az amis települések világa, és utána, ha visszajön, akkor az amis közösség tagja lesz. Ha nem jön vissza, hát akkor elvesztette az illetőt a közösség, de eldöntheti az illető, hogy visszajön vagy nem. Ha viszont nem jön vissza, akkor utána már többet nem jöhet vissza. Tehát olyan nincs, hogy 5 évig még el vagyok, és akkor majd 23 évesen vagy 25 évesen majd visszajövök, de akkor már nem lehet visszajönni. Úgyhogy érdekesek ezek a szabályok, és érdekes ennek a közösségnek a mindennapjait megismerni, már amennyire meg lehet lehet ismerni. Ott az amis településeken nagyon sokszor sajtot kínálnak, a perec, az amis perec híres, meg híresek még az amis termékek közül a bútorok, úgyhogy ezeket Pennsylvániába eleve szívesen veszik. Úgyhogy az amisokhoz is kirándulhatunk, hogyha itt lakunk hosszabb ideig Philadelphiában. Persze, ha az ember foci VB-re megy, akkor nem nagyon van ideje arra, hogy túlságosan sokat kirándulgasson, hiszen általában egy településen, például Philadelphiában 3-4 naponta vannak meccsek. Hát mi is ugye több meccsen is voltunk, következésképpen a maradék időben is mit csinálunk? Hát vagy egy szurkolói zónát keresünk, vagy egy másik meccs helyszínt keresünk, mert a valóság az az, hogy ilyen hatalmas 80 ezeres stadionokban mindig van, hogy valamikor legyen valahol jegy. Hát még a mérkőzések helyszínén is láttam jegyeket árusító embereket, hát mindig van, aki nem jön el, nem tud eljönni. Egyébként a brazil meccsen is a Burkina Faso-i focis szervezetnek a jegyével voltam kint, tehát mindig van, aki nem akar eljönni, és akkor lehet az jegyeket szerezni. Hát persze az is igaz, hogy aki meg nagyon akarja látni, mert nagyon ott van, az beleszaladhat azért brutális árakba. Tehát a 2-3 ezer dollár azért simán van, hogy gazdát cserélnek jegyek ilyen brutális áron, tehát 600-800-900 ezer forintokról, sőt 1 milliós forintos árakról is hallottam csak egy sima csoportmeccsen, de hát lehetett azért azt kapni 90-100 ezerért is, hogyha ha valaki ügyes. Csak hát ez egy komoly logisztika, lassan egyetemen taníthatnám, hogy menjünk foci VB-re, hogyha nem akarjuk ott hagyni a félvilág pénzét, de egyébként alapvetően meg lehet ezt csinálni tényleg. És érdekes az is, hogy ha már kint vagyunk, akkor az utcai árustól kezdve az egészen jó éttermekig rengeteg dolog közül tudunk választani. Pennsylvániában nekem nagy kedvencem a Hershey csoki gyár, ahol még azt is megnézhetjük, hogy a saját csokoládénkat miként tudjuk elkészíteni, meg a történetével is megismerkedhetünk a csokoládénak, meg a csokoládégyárnak. És van egy nagy vidámpark is, ami nagy turisztikai attrakció, úgyhogy itt a lényegében egy gyönyörű tündéri települést csináltak csak azért, mert volt ott egy gyár. És akkor a gyárból csináltak egy múzeumrészt, plusz mellé egy vidámparkot, és meggazdagodott iszonyatosan a település Hershey ebből. Hozzáteszem egyébként a csokoládéról csak annyit, hogy a második világháborúban azt a feladatot kapták, hogy csináljanak egy olyan csokoládét, ami nem jó túlságosan, és nagyon nehéz megenni, és nagyon kemény. És csináltak egy nagyon kemény csokoládét, amit nagyon nehéz megenni. Erre azért volt szükség, mert ezt a csokoládét, amit egyébként még a feladat volt, hogy ne is olvadjon meg, tehát ne is olvadjon meg túlságosan könnyen. Ezt a csokoládét magukkal vitték mindig a katonák, és hát hogyha nagyon finom és könnyen megehető csokoládét van, akkor hamar megeszik. Úgy viszont, hogy így késsel kellett kapirgálni a csokoládét, így tényleg akkor ették már csak a csokoládét, mert akkor kezdték el kapargatni, amikor már valóban nem volt mit mást enni, és tényleg szükség volt kalóriára, szükség volt élelemre, de nem tudtak máshoz hozzájutni. Na hát valóban a Hershey csokoládégyár még arra is képes volt, hogy csinálni egy olyan csokoládét, amit nagyon nehéz megenni, meg nagyon kemény, mint a kő, és késsel kell kapargatni, hogy egyáltalán megegyék. Úgyhogy ez is érdekes, meg sok más történetet is megismerhetünk itt a Hersheyben, hogyha valaki ide látogat. Amerikában könnyű autózni, jól ki van minden táblázva, vannak nagy parkolóhelyek is, talán New York a kivétel, ott nehezebb egy kicsit parkolni, de hát szerintem a budapestinél nem nehezebb. Most mégsem béreltem autót, mert viszonylag jó a vonat közlekedés, és hát az legalább egy kicsit olyan, hogy közben is lehet nézni a meccseket, mert sok helyen van internet. Az elmúlt időszakban azért azt láthattam, hogy valóban a szervezés tekintete rengeteg mindent tanulhatunk az amerikaiaktól. Nekem például nagyon tetszett az, hogy a mérkőzéseken, amelyeken voltam, nem volt motozás. Tetszett az, hogy rengeteg terméket kínálnak. És még a cicának is vettem egy ilyen pár dolláros játékot, mert logozott termékként még olyat is forgalmaztak. Óriási sorok voltak az ajándékboltban, úgyhogy nem csak a jegyek voltak relatíve a másodlagos piacokon drágák, hanem Emellett a legkülönbözőbb termékeket is kitalálták a futballrajongó kedvéért, és hát sokan is vannak, hiszen a bővítés azért azt jelentette, hogy jóval több ember megy a mexikói, kanadai és Egyesült Államok beli városokba, és ez a sok ember mind nagyon sok pénzt ott hagy, mert a szállások is drágábbak a hagyományos időszakhoz képest is, de nem túlságosan, tehát nincsenek 10-szeres, 20-szoros árak. Philadelphiában is ténylegesen naponta 40 ezer forintnyi összegből már meg lehetett szállni, és átmentem vonattal New Yorkba, ott is gyakorlatilag lehetett bőven szállást találni. Nem szigeten vagyunk következésképpen, mindig mehetünk annyival messzebb a stadiontól, ahol már elérhető áru szállást tudunk kapni. Hozzáteszem, a New York-i szállásom az a kollégiumi éveket idézte fel, azzal a különbséggel, hogy ott nem volt ennyire félelmetes az emeletes ágynak a vas lépcsője, és az alsó ágyon pedig fel tudtam ülni. Hát itt nem tudtam felülni, mert bevertem a fejemet, amikor felültem. Úgyhogy, hogyha az ember szállást szeretne, és nem csiliárdokért, akkor nyilván a megalkuvás az a szó, amit leginkább ilyenkor el kell mondani, de azzal együtt is a labdarúgó világbajnokság hangulata abszolút megéri. Philadelphiában azt tapasztaltam, hogy egy picit több olyan kocsma van, ahol érezni azt, hogy a világbajnokság az nekik is fontos, a soccer világbajnokság, hát ugye őnek a foci az más, de New York egy kicsit megette a foci VB-t, már olyan értelemben, hogy hát eleve olyan metropoliszról beszélünk, ahová rengeteg turista érkezik, ami önmagában nagyon érdekes, és azért nem lehetett minden egyes üzlet kirakatában a világbajnoksággal kapcsolatos logókat, molinókat vagy dolgokat látni, de volt jó pár ilyen. Voltam például egy olyan három emeletes üzletben, az egyik szponzornak az üzletébe, egy sportszergyár, és a második emeleten csináltak egy ilyen kis mini lelátót, gyakorlatilag négy soros lelátót, egy nagy kivetítőt, úgyhogy vásárlás közben is lehetett nézni a meccseket, vagy hát amíg mama vásárol, addig apa nézheti a meccset. Hát én mamát nem hozom az ilyen meccsekre, mert általában ezeket az elmúlt 24 évben ugye járok már VB-kre, és nagyon fapadosan szoktam megszervezni. Gyakorlatilag egy hátizsákkal, de abban a hátizsákban is alig van valami. Nem hozok soha nagy podgyászt. A Budapest-Philadelphia járattal megérkeztem, és abban a pillanatban úgy voltam ott Philadelphiában, hogy már bármit csinálhattam, nem kellett lepakolni a podgyászt, nem kellett várni a podgyászra. Nagyon-nagyon hamar bejutottam a bevándorlási tisztviselőn, és az Egyesült Államokkal kapcsolatban nekem az a tapasztalatom, hogy én kétszer kaptam 10 éves vízumot, és minden alkalommal minden szabályt mindig betartottam, alapvetően sok szépet és jót mondtam, bár kritikusan az Egyesült Államok turizmusáról, de alapvetően a valóságot, és soha nem is volt problémám a bejutással, bár hozzáteszem, azért volt olyan, hogy sétálgatni kellett jobbra-balra, meg nagyon komolyan megkérdezte dolgokat, és azért hosszú volt a procedúra. Most, hát mint kés a vajba. Hozzáteszem, ehhez az is kellett, hogy nem volt gyakorlatilag senki más, mert mindenki várta a csomagját, nekem pedig nem volt csomagom, csak egy minimális kis hátizsák, ilyen apró kézi podgyász. Abban egyébként a töltőkábelek voltak a mobiltelefonhoz, meg azt hiszem talán egy alsónadrág, meg egy zokni, tehát nagyjából itt meg is álltunk. Az ember ne vigyen felesleges dolgokat egy-két hétre, vagy pár hétre Amerikába. És az is érdekes, hogy 2-3 kérdés után minden további nélkül tovább tudtam menni, új lenyomatot vesztek minden egyes újról, ezen kívül már készítenek a illetőről, aki beszeretne menni az Egyesült Államokba, egy olyan felvételt, amit utána regisztrálnak, és kimenetelkor is készítenek egy felvételt. Amit fontos tudni, hogy ha valakinek az ESTA igénylése sikeres, mert ma már a magyarok ESTA-val is utazhatnak az Egyesült Államokba, vagy esetleg vízuma van, még korán sem jelenti, hogy be is tud menni majd az Egyesült Államokba, hiszen a bevándorlási hivatal tisztségviselője mondhatja azt, hogy Welcome in the USA, mondhatja azt, hogy a következő járattal a saját országodba távoz, de akár azt is mondhatja, hogy a következő járattal el kell hagyni az illetőnek az Egyesült Államokat. Az ilyen esetekben a légitársaságok kötelesek elvinni az illetőt, tehát akkor ahol megy, oda felteszik, és akkor ennyi volt. Tehát előfordul ilyen, hozzáteszem, van is rá példa egyébként, hogy valakit nem engedtek be, és hát hallottuk, hogy a világbajnokságon is előfordul ilyesmi. Hát nem tudom nyilván, hogy mi van mögötte. Azt tudom, hogy az a magyar illető, aki például ismerek kettőt, hármat is, hogy nem tud bemenni, hát fogalmazunk úgy kedvesen, hogy eufemisztikusan, hogy volt benne valami, tehát végül is meg tudom érteni, de alapvetően biztos vannak olyanok is, akik egyébként teljesen legális turistaként akarnának bemenni, és mondjuk valami oknál fogva mégsem engedik be. Tehát biztos, hogy van ilyen rendszer. De Ausztráliában nagyon sokszor van az, hogy a magyar turisták nem kapnak vízumot. Nekem is kétszer visszadobták a vízumkéremet, pedig tényleg azt gondolom, hogy az a típus vagyok, amelyik betartja a szabályokat az adott országban. Az Egyesült Államokban azért, főleg amióta most már van Philadelphia közvetlen járat, sok magyar turista elégedetten konstatálhatja, hogy egyébként bejut, és ott láthatja New Yorkot, meg láthatja az Egyesült Államok többi részét, mert azt mondják az emberek, hogy hát New York más, mint az Egyesült Államok, és az igaz is a városokhoz képest is más, hát pláne más ugye a középső vidékekhez, délvidékekhez. Hát óriási országról beszélünk, 50 államról. New Yorkot azért említettem, mert ugye Philadelphia és Budapest közötti közvetlen járattal mentem Philadelphiába, és ott egyébként a Brazília hajti meccset is megnéztem, a francia-iraki meccset is megnéztem, de utána még több más meccset, Portugália, Üzbegisztánt is láttam különböző szurkolói zónákban, meg különböző helyeken, és hát el is mentem Philadelphiából jó pár helyre, de hát ez az volt a törzshely, meg az, amire azt mondom, hogy tényleg annak a foci hangulatát átéreztem az elmúlt időszak során, és Philadelphiában például a meccsek előtt a szurkolók elmennek a Rocky szoborhoz, és amilyen meccs van éppen, sokszor olyan zászlót terítenek le a híres lépcsőre, arra a lépcsőre, ahol a Rocky Balboa, ugye Sylvester Stallone a filmben edzett, és ott úgy edzett, hogy minden egyes lépcsőn csinált 10 fekvőtámaszt, aztán lement a következő lépcsőfokra, és minden lépcsőfokon 10 fekvőtámaszt csinált, meg szózatot is intézett az emberekhez. Na most ezt a fekvőtámaszos gyakorlást, ezt ott, amikor ott voltam, akkor is éppen csinálta két fiatalember. Tehát a filmbeli jeleneteket újra játsszák sokan. És hát van, mondom, egy nagy zászló is, amit kiterítenek, és a turisták énekelgetnek, a szurkolók, hatalmas hangulat, és ennél a Rocky szobornál van a legnagyobb hangulat talán a meccsnapokon, meg a meccsnapokat megelőzően is. És ami furcsa, hogy a turisták nehezen jutnak el tovább, mert egyébként ez a szobor, ugye, ami egy filmturisztikai érdekesség, mert egy filmből az egyik alakot mintázták meg, és a Szépművészeti Múzeum elé odarakták, de ez vonza a látogatókat, és a legtöbb erekje az Sylvester Stallone és Rocky Balboás erekje, de egyébként valahogy nem jutnak el a turisták tovább, mert a Szépművészeti Múzeumig már kevesen mennek. Tehát körülbelül mondjuk 15 métert kellene még a szobortól megtenni, ott a bejárat, és akkor meg lehetne nézni a sok-sok érdekes műalkotást. Hát ideig már nem nagyon jutnak el az emberek, hanem a szoborra fotózkodnak, és akkor örülnek annak, hogy látták, és akkor jaj, milyen érdekes. Úgyhogy ez is fura dolog. Azzal együtt Philadelphiában persze nem csak a Rocky Balboa szobrát, meg a Szépművészeti Múzeumot nézik meg, hanem a Függetlenség csarnokát is. Ami érdekes, hogy ide előző nap be kell jelentkezni, de nem lehet két nappal vagy három nappal korábban, hanem csak közvetlenül előtte, és utána meg lehet látogatni, de regisztrálni kell. Ez a regisztráció amúgy is nagy mániájuk, ezt már észrevettem, mert a szurkolói zónában is regisztrálni kell. És a regisztráció megvan, akkor kap az ember egy QR kódot, és azzal szépen bemegy, és lecsipogják, és akkor már benn is vagyunk a Függetlenség csarnokában, vagy benn is vagyunk a szurkolói zónában. Most a függetlenségi csarnok, az a Chestnut Street-en van, ott vannak jó kis szállodák, és ez a fontos utcája Philadelphiának, a Chestnut Street, meg a Market Street. Ez a kettő. Ezek összekötik az egyik folyót a másik folyóval, és közte ott van a Chestnut Streetnél a Függetlenség csarnoka, meg a másik oldalán az utcának pedig a híres harang, amit Szabadságharangnak is hívnak, és amit lényegében a hosszú ideje a Függetlenség csarnokában használtak, aztán ki is tört belőle egy darab, és nagy becsben tartják, meg hát az amerikai zászló is Philadelphiából ered, ez is fontos történet, és ugye 7 sík van, mert 7 sík volt éppen a varrónőnél, és a 7 sík után pedig jött a az a kis mező, ahol eredetileg még nem 50 csillag volt, de ma már 50-re nőtt a csillagok száma. De hát Philadelphia ennek ez a Chestnut Street-i része, ahol van a függetlenségi csarnoka, meg a harang, ez az egyik vég lett, és akkor átmegyünk szépen itt a Chestnut Street-en, vagy a Market Street-en a másik oldalához a folyónak, és akkor ott pedig megtaláljuk a pályaudvart, és onnan a pályaudvarra aztán mennek tovább a vonatok. Ha pedig egy kicsit északabbra megyünk, akkor pedig elmegyünk a Logan Parkig, és onnan pedig a Szép Művészeti Múzeumig. Ha meg délre, na akkor megyünk ki a stadionhoz. Úgyhogy nem egy bonyolult szerkezete van egyébként Philadelphiának, sok utcát itt is számoznak, néhánynak neve van, de összességében elég hamar eltaláltunk mindenhová. Érdekes az, hogy nagyon megszerettük a helyi piacot. Egy kiírás hirdette, hogy 2026-ban Amerika legjobb piaca címet nyert el, és egyébként is egy legenda. Amikor nézzük az útikönyveket, akkor azt írják, hogy hát a Reading, vagy Reading Marketet azt mindenképpen érdemes felkeresni. Reading Terminal Market a hivatalos elnevezése, mert hogy korábban itt valóban egy vasútállomás volt, a végállomásokat szokták terminálnak hívni a vasútállomások közül az amerikaiak, és ma óriási piac van itt, ahol nagyra nőtt langusztákat épp úgy lehet kapni, mint kínai termékeket, meg mindenféle fűszereket, rengeteg étkezde is van. Kialakult ez a szokásom, hogy reggelenként itt kezdtem, és osztrigás tojást, osztrigás rántottát reggeliztem. Előtte én Venezuelában láttam, hogy hogyan eszik az osztrigát, de én sajnáltam, és itt viszont úgy csinálták meg, hogy egyszerűen egy rántott osztrigát. Hát az olyan, mint nem tudom, egy rákos étel, vagy egy halas étel, tehát megcsinálták rántva, és tojást adtak hozzá, de rendes rántottát. És lényegében egy osztrigás rántotta volt, olyan úgy nézett ki, mintha gombát raktak volna a tojásra, egy nagyobb darab gombát panírozva. De osztriga volt. Nagyon-nagyon ízlett, és olyan finom volt, hogy minden reggel én ide a Philadelphia piacra jártam, és megkívántam, és megettem, és megrendelve megettem az osztrigás tojást, és már egy törzsvendégnek számítottam, és mosolyogva hozták a kávét. Mert hogy az a szokás Philadelphiában, meg Amerika jelentős részén, hogy az éttermekben ezt a híg kávét, híg amerikai kávét adják tényleg szokványban, és mellette pedig lehet valami finom ételt rendelni. És hát ez nagyon finom étel volt egyébként, nem egy ilyen elviselhetetlenül drága ételről beszélünk, tehát itt az osztrigás ételek nem kerülnek csiliárdokba, pláne nem egy piacon, tehát lényegében egy piaci étkezdéről beszélünk, és ahhoz képest remek minőségben megkaptam minden reggel, és ehhez ragaszkodtam, hogy hát tényleg ez a tojás, osztrigás tojás, ez meglegyen itt ilyen helyi specialitás. Ami meg még Philadelphiában specialitás volt, az a cheesesteak. A cheesesteak ugye sajt, steak, de ne úgy képzeljék el, hogy van egy hatalmas nagy hús, és akkor a tetejére sajtot sütnek, hanem ledarálják a húst, és a darált húsba kevernek sajtot, és aztán az egészet beleteszik kiflibe. És a meccseken is Philadelphiában cheesesteaket ettem, és jobb volt, mint a hotdog. A hotdog sem rossz egyébként, nagyon jó minőségű termékeket kínálnak, és a cheesesteak az pedig helyi specialitás, hát az nagyon, nagyon ízlet itt Philadelphiában. De a piactól, hogyha egy kicsit elsétáltam, akkor mindig kipróbáltam a helyi kávézót is, mert ott azért lehetett chai latte-t is kapni, ami teljesen más, mint amit nálunk lehet kapni ahhoz képest, hogy egy franchise ráncról van szó. A központi részén Philadelphiának nem is a függetlenség csarnoka meg a szabadság harangja van, mert az inkább az óvárosi részen van, a pályaudvar meg a Chestnut Streetnek meg a Market Streetnek a másik oldalánál, hanem a városháza az, ami a szíve Philadelphiának. A városháza bejárata az tulajdonképpen egy négyes bejárat, emiatt nehéz volt tájékozódnom, mert hogy minden négy oldalán van egy bejárat, és hát arra mentem, és éppen ki kell találnom, hogy na most akkor a Market Street meg a Chestnut Street melyik részén is van, mert egyébként a környező kis utcákba is barangoltam mindenfelé. És be lehet menni a Városházán, át lehet menni, tehát alul van egy átjáró, és régebben mindegyik irányba kijöhetünk. Ha a Market Street környékére jövünk ki, akkor egy hatalmas nagy szökőkút park van, tehát olyan szökőkutat képzelnek el, amiből van, nem tudom, vagy 80-100, és akkor rohangálhatnak a kisgyerekek, és a melegben lehűsíthetik magukat, meg hát a nagy gyerekek is rohangálhatnak. Csináltak oda egy műfűves focipályát is, valószínűleg egy FIFA előírás lehet, mert ugye voltam most már nagyon sok VB-n, hát 24 éve járok VB-kre, és mindig a főtéreken csinálnak egy műfős focipályát, és a legtöbb helyen fociznak is. Hát emlékszem, hogy Moszkvában is hatalmas meccsek voltak, de itt valahogy nem fociztak az emberek, mert hogy nem volt kapu, meg nem volt labda, hanem mindenféle más sportot csináltak, pedig focipályának volt kialakítva, ez is érdekes volt. De a regisztrációról már meséltem, ugye hát délre lehetett menni, a déli oldalon van a stadion, a Philadelphiai stadion, ami egyébként ugyanúgy, ahogy a többi stadion közül a legtöbb amerikai foci stadion, csak most az általuk szakörnek nevezett sportra is alkalmassá tették, és az északi oldalon pedig megcsinálták a szurkolói zónát. A szurkolói zóna bejáratát még el sem értük, amikor egy nagyon érdekes parkba érkeztünk, ami nekem nagyon tetszett, mert hatalmas szökőkút volt ott, és elmesélték nekem, hogy ez a Logan Trier, Logan Benjamin Franklinnek volt a titkára. Aztán később polgármester lett, és Philadelphia első polgármesterének egyike lett. A szökőkútban három nagyon érdekes szobor van, a három folyót jelképezi, és egy híres tér volt ez mindig is, mert hogy itt voltak a kivégzések a Logan téren. Aztán a kivégzések abban maradtak, és építettek egy központi kis parkot, egy nagy szökőkutat, és benne különböző szobrokat. Van még egy teknős béka is itt bent, mert egyébként Philadelphia életében nagyon fontos a teknős béka. Kettős szerepe volt a teknősnek. Amikor itt még indiánok éltek, akkor az indiánok úgy képzelték, hogy egy teknős tartja a hátán a földet, és azon élünk. Úgyhogy a folyóparton van egy törzsönötnek a szobra, és ő is egy teknőstek a hátán él, a fején meg egy sas van. De itt a Logan téren pedig a szökőkútban van egy teknős. A teknős később is végigkísérte Philadelphia mindennapjait, mert hogy igaz, hogy már az indiánok se gondolták, hogy biztos, hogy teknősbéka hordozgatja az embereket meg a világot a hátán, viszont teknősből bőségesen volt Philadelphia környékén, úgyhogy philadelphiai fontos fogás volt a teknős is, és hát a helyi gasztronómiában ma már ugye a csiszték a menő, meg az osztrigás tojás, de régen még a teknős leves, meg a teknős mint sült is ott volt, úgyhogy a teknős leves nagyon-nagyon ismert és híres volt a helyi nyenség. Egyébként kezdetben tengeri teknősöket használtak, aztán azok megfogyatkoztak, utána meg a helyi mocsári teknősre tértek rá. Itt él egyébként aligátor teknős is, az ritka veszedelmes jószág. Én már egyszer találkoztam aligátor teknőssel, és ráharapott a kamerára. Úgyhogy a TV3-ban, meg a Szív TV-ben réges-régen leadott műsoraimban még volt olyan, hogy a főcímben valamilyen fura állat felugrik, és akkor hopp, valamit csinál. Hát ez azért van, mert ráugrott a kamerára, és szerencsére közben forgott a kamera, és az aligátor teknős így összezárta az állkapcsait, és a gumiborítást szinte leharapta a kameráról. Mert azt hittük, hogy csak egy aranyos kis teknős, látta aztán az operatőr barátom Ágoston Gábor, hogy hát ez bizony nem olyan aranyos, mert aligátor pofája van, és elhúzta előle a kamerát, miközben forgott a kamera, az meg így ráugrott. Az életemben először láttam aligátor teknőst ugrani, nem is tudtam, hogy ezt tud ugrani. Na de hát veszedelmes, tehát tényleg vigyázni kell az aligátor teknősre, de hát itt Philadelphia belvárosi részén nem fogunk találkozni aligátor teknőssel remélhetőleg. Ellenben sok minden más izgalmassal találkozunk a mérkőzéseken, például a negyedik közti szünetben pompomlányokkal, vagy rengeteg-rengeteg mozgóárussal. Tehát nekem az is tetszett, hogy sok a mozgóárus, ugyanis itt nem fizetnek nekik külön pénzt, hanem megkapják a borravalót. Ezért hát szokás az, hogy borravalót adnak, de szinte kötelező szokás. Egyébként van olyan meccshelyszín, ahol automatikusan már hozzáírják a 20%-ot, mint kötelező borravalót, de Amerikában az a szokás, hogy minimum 20%-ot adsz, de hát a 15-öt az mindenki adja. Tehát 15-20-25%, de van, ahol 20-25-30%, ez jelenik meg a kijelzőjén a kis kártya elfogadó terminálnak, és akkor beírhatod, hogy mondjuk 15-20 vagy 25% borravalót adsz, és van, ahol pedig olyan terminált használnak, hogy úgy állítják be, hogy 20-25 vagy 30% is van. De hát általában 20% az, amit így elfogadnak, és az, hogy ne adjál borravalót, hát az arrafelé nem divat. Ez a kultúra része. Akár csak Egyiptomban is kötelező a baksis, az Egyesült Államokban is kötelező a borravaló. Japánban meg nem ismerik, hogy mi az, hogy borravaló, meg nincs. De ez azért fontos, mert lényegében a borravalóból élnek a különböző eladók, értékesítők, a bároknak a kiszolgálói, és a borravalót kapják meg, ami nem rossz, mert lényegében azt jelenti, hogy egy 20%-ot kapnak a forgalom után. Ellenben érdekeltek a termelésben. Úgyhogy amikor kimegyünk a stadionhoz, akkor már találkozok mozgóárusokkal, utána a stadionnak a belső részében is nagyon-nagyon sok mozgóárus van, úgyhogy rengeteg a mozgóárus, rengeteg az eladó. És ettől persze többet is fogyaszt egy átlagos vendég, mint mondjuk egy európai mérkőzésen. Úgyhogy sokkal többet fogyasztanak az amerikai Egyesült Államokban lévő mérkőzéseknek a látogatói az átlagos látogatókhoz képest. Itt egyébként nagy divat az, hogy magyaráz a bíró. Tehát ez nem testidegen tőlük, eleve a bíró sokkal többet kommunikál, eleve egy kicsit felnőttebbnek kezelik azokat az embereket, akik ott látogatnak a meccsekre. Nincs motozás, gyors a beengedés, és hát egy kicsit a szurkolók is békésebbek. Megmutatják az időt a stadionban a hosszabbítás esetén is. Nem csak jeggyel lehet közel menni a stadionhoz, hanem jegy nélkül is bárki közel mehet. Vannak a stadion mellett is egy kis mini szurkolói zónák, meg olyan helyek, ahol színpad van, meg kivetítő, meg rengeteg árus. Hát egyél, így áll sokat drágán, ez ennek az üzenete. Egyébként a hidratációs szünet nevét is eladták, és ugye Powerade szünetnek hívják, és így is mondják be sokszor, úgyhogy itt nem csinálnak ebből titkot, hogy ez is arról szól, hogy lehessen keresni. A stadionban egyébként sokszor és sokfajta szórakozás van, több meccsen is tapasztaltam, hogy diszkót csinálnak, a zene állandóan valamilyen nagy sláger szól, és nálunk ugye sokszor csak a szurkolók énekelnek, vagy csönd van, de itt nincs csönd. Itt mindig valami szól, rengeteg hangszóró van, nagyon kemény a fénytechnika, óriási kivetítők vannak, hatalmas nagy kivetítők, tehát tűvéresen lehet látni, és el tudom olvasni, hogy mennyi éppen az eredmény, hogyha nem figyeltem véletlenül, úgyhogy ez is azt gondolom, hogy tényleg pozitív dolog. Philadelphiában is, New Yorkban is, még a stadionok környékén is, a metrókon is rengeteg hajléktalannal találkoztam. Nem szólítják le, vagy nem agresszívek egyáltalán a turistákkal, ezt komolyan veszik, hogy ilyen ne legyen, és hagyják őket. De érdekes az, hogy be kell tartaniuk nekik is szabályokat, mosdóba el kell menni, stb. Tehát azért erre oda kell figyelni. Az amerikaiak profi sorban állók, tehát nincsenek agresszív jelenetek, vagy legalábbis nem tapasztaltam ugye a meccseknél a sorbaállás sor, de hozzáteszem azért több mosdó is van valószínűleg, ha egyfőre vetítjük, mert 80 ezeres stadionban, itt a Philadelphia stadionjában is nem voltak akkora sorok, mint amekkorát én azért itt Közép-Kelet-Európában tapasztaltam. A turisták közül nagyon sokan megnézik a látványos turisztikai nevezetességeket előtte, utána, meccs előtt, meccs után. Majdnem mindenki a kedvenc csapatának a pólójába jár. Én is szoboszlai pólóba voltam hosszú ideig, aztán utána még más pólókba is megvettem mindenféle más pólót, de természetesen nem mindenki Brazíliából érkezett, aki brazil mezt visel. Tehát rengetegen vannak a helyiek közül is, akik mondjuk a brazilot ne drukkolnak, Mexikónak is rengetegen drukkolnak, nagyon sokan drukkolnak az argentinoknak, még akkor is, hogyha nem argentinok, tehát van, akinek több pólója is van, és hát találkoztam az utcán olyan fiatalemberrel, akinek argentin meze is volt, meg portugál meze is volt, hát neki mindegyik csapat szimpatikus, és amelyik éppen játszott, jött a szurkolói zónába, és akkor felvette a mezét. Úgyhogy ha valakinek nincsen ott a csapata, vagy akár nagy a szíve, az több izgalmas mezben is pompázhat, és énekelhet, és akkor örülhet. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Az Egyesült Államok foci meccseiről, Philadelphiáról, New Yorkról meséltem önöknek. Legközelebb is tartsanak velem. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richárd.